Mert mint tudjátok, egy pár éve már minden évben rendezünk a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával az anyagainkból egy kisebb kiállítást. Volt már Vörösmartról a szózat kézilata, volt a tavaly a regionmontánuszos csillagászatos kiállítás. Ennek az évnek a tárgyáló pedig a könyvtár alapítóját és az akadémia első elnökét, Telki Józsefet választottuk, illetve általa felajánlott könyvállományt, ami ugye a könyvtárunk alapító állománya volt. Először magáról, Telki Józsefről mondanék néhány szót. Tehát azt általában tudják róla, hogy ő volt az akadémia első elnök, legalábbis itt magán az akadémián szokták róla tudni. Esetleg még azt is, hogy ő volt a könyvtár alapítója, de ehhez képest viszont háttérbe szorult a mai köztudatban, hogy a reformkor tulajdonképpen Széchenyihez vagy Wesselényihez mérhetően fontos egyénisége volt. Részben politikailag is, hogy a Habsburg József főherceg Nádornak volt többek között a munkatársa, illetve 1842-ben ő lett Erdély főkormányzója, és ezt a hivatalát egészen 1848-ig betöltötte. A 48-as 12 pont közül a 12-et, az Erdély-Alvaló Uniót éppen ő valósította meg. Az ő vezetése alatt zajlott meg az Erdélyi Országgyűlés, amely kimondta a két országrész unióját. Tehát hálából aztán a Habsburg kormányzata szabadságharc bukása után kiszorította őt a politikából, úgymond kispadra ültette, és onnantól kezdve nem is foglalkozhatott politikával, helyette másik fontos tevékenységének ért, mégpedig a tudománynak. Tulajdonképpen már egészen fiatal korától kezdve elég jelentős munkásságot fejtett ki ezen a téren is, mégpedig két olyan területen alkotott. Az első a nyelvtudomány volt. Ugye ez volt az az időszak, amikor a nyelvújítás kérdése foglalkoztatta leginkább a magyar tudományos közvéleményt. Ez volt Kazinczy Ferencnek a kora. És hát ebben az időszakban érte egy Marci Bányi nevű nemes is, aki a végrendeletében egy alapítványt hozott létre, azzal a célral, hogy a pénzének a rovására minden évben ki kell írni egy nyelvújítással kapcsolatos kérdésben egy álneves pályázatot, és a legjobb dolgozatot pedig jutalommal részesíteni. Hát a korabeli adminisztrációra is jellemző volt már, hogy 4 évnyi ilyen pályázati anyag összejött egyszerre, akkor először kiosztották ezt a díjat, és ebből a 4 kérdésből, 2-ben Telki József is, aki akkor 26-27 éves volt, elindult egy álneves pályázattal, és ezzel a két pályázattal első díjat is nyert mind a két kérdésben. A dolog pikantériája, hogy a zsűri elnöke az édesapja volt, Telki László, aki elég nagy megdöbbenéssel tapasztalta, hogy a saját fiának ítélte oda az első díjat, és a díjkiosztó alkalom első fél órája azzal telt, hogy letámadta a zsűri társait, és megvádolta őket azzal, hogy biztosan tudták, hogy az ő fiáról van szó, csak ő volt olyan balek, hogy nem vette észre, és nem győzték győzködni róla, hogy nem, valóban a szakmai érdemei miatt nyerte el Telki József ezt a díjat, és hát a mai tudomány álláspontja szerint is igazuk volt a zsűri tagoknak, mert azt mondták, hogy szakmai színvonalon Telki József és Kazinczy Ferenc művei együttesen jelentik a nyelvújítási mozgalomnak, úgymond a betetőzését és a lezárását. Tehát ez a fiatalember valóban olyan jelentős műveltséggel és olyan nagy szakmai hozzáértéssel rendelkezett, hogy teljes mértékben méltó párja volt Kazincinak. Ehhez képest sokat elmond a tudományos munkásságának a másik feléről, hogy abszolút háttérbe szorította a nyelvtudományi munkásságát. Ez a terület pedig, amiben Telki József még alkotott, a történettudomány volt. Néhány kisebb tanulmányt is írt például Egelvár védelméről, vagy Nagy Lajos nápolyi hadjáratairól, de az igazi főműve az egy 10 kötetesre tervezett sorozat volt, aminek a Hunyadi akkor a Magyarországon címet adta. És ebben, ahogy a cím is mondja, a 15. század második felének magyar történelmét akarta feldolgozni, de nem csak az eseményeket, hanem egy teljes korképet adni az akkori Magyarországról, társadalmi, gazdasági, jogi, történeti földrajzi, minden létező szempontból feldolgozva az akkori időszakról rendelkezésre álló anyagot, és tette ezt olyan aprólékos pontossággal, és olyan tudománytörténetileg is előremutató szempontok szerint, hogy azt a magyar történettudomány fejlődésében is egy mérföldkőnek tartják, annak ellenére, hogy a tervezett 10 kötetből csak 4 készült el Teleki József életében, 1855-ig, amikor elhalálozott, illetve még abban az évben, a következőben kijött még 2 kötet közvetlenül a jegyzetei alapján, ezután viszont a maradékot már későbbi történészek fejezték be, hogy teljes legyen a sorozat. Csak hogy Teleki József munkásságának a mértékét érzékeltessük, a vitrínben kiállítottunk egy papírt, egy kis füzetkét, ami a Hunyadi akkorához írt jegyzeteit tartalmazza, és ezekből a jegyzetekből egy egész polszi dobozsort megtöltöttünk, ezek itt a nagy poszterek a hátterében láthatók háttérképként. Hát ezek a bőrdobozok, amik távolról talán könyveknek is néznek ki, valójában Teleki József saját kezű jegyzeteivel vannak, tehát az utolsó darab. Tehát nem csoda, hogy Teleki Józsefet, amikor az akadémia megalakult, már mindjárt az akadémia szervezését előkészítő bizottság elnökévé nevezte ki Habsburg József főherceg Nádor, mivel a tudományvilágában is, illetve a politikai világában is olyan otthonosan mozgott, hogy ideális közvetítőként kínálkozott az akadémia megszervezésének. És hát ezt a megszervezés is olyan jól elvégezte, hogy az első elnökévé is őt választották az intézménynek. 1830-ban, amikor elindult a tényleges működése az akadémiának, már ő volt az elnök, és egészen a haláláig 1855-ig ő töltötte be ezt a tisztséget. És tette ezt olyan nagy megelégedésére a kollégáknak, hogy mint Móla Ferenc mondta egy későbbi írásában, kardja és pajzsa volt Teleki József az akadémiának, tehát sokszor szembeszállt a Habsburg kormányzattal, hogy biztosítsa az itt folyó kutatásnak a függetlenségét, az intézmény önállóságát. És hát ezt az akadémikusok is elismerték, például a könyvtár bejáratánál látható Teleki József mellszobor 1842-ben készült, mégpedig az akadémikusok közadakozásából, és annak emlékére, hogy ekkor lett ugye Teleki József erdélyi főkormányzó, és akkor az akadémia szabályzatának megfelelően már nem lett volna szabad, hogy továbbra is elnök maradjon, mert túl hosszú időt töltött távol Pesttől. De csak is miatta az akadémikusok közgyűlésükön megváltoztatták ezt a szabályt, hogy Teleki József továbbra is elnök maradhasson. Ennyire jelentősnek tartották a tevékenységét, ennyire tisztelték a munkáját, mint elnökét. Ugyancsak az akadémikusok tiszteletét jelzi a mellszobor mellett ez a kép, ez a portré, amit szintén az akadémikusok közadakozásából hoztak létre, tehát ők adták rá össze a pénzt, és ezzel hagyományt is teremtettek, azóta is minden akadémiai elnöknek egy mellképet csináltak az intézmény. És hát még Teleki József történettudományi munkásságánál maradva, ennek érzékeltetésére egy vitrinben némi ízelítőt adtunk a történettudományi könyveiből is. Amit mondtam, nagyon előremutató szempontok szerint nagyon modern módon állította össze ezt a Hunyadi akkora Magyarországon című gyűjteményt, és a szempontjai között szerepel például, hogy a korra vonatkozó forrásokat, tehát az írott anyagokat minél részletesebben, minél alaposabban föl kell tárni, és minél alaposabban megvizsgálni őket. Tehát egy-két ilyen forrásgyűjteményt állítottunk itt ki ebben a vitrínben. Itt a legnagyobb oszlop például a Magnum Bullarium Romanum címre hallgat, és a pápai rendeleteknek, a bulláknak az ékes latin nyelvű gyűjteménye, kezdetektől egészen a 18. század végéig. Ezek között ugye számos magyar vonatkozású anyag van, csak a legismertebbet mondjam, ugye a déli harangszónak a meghirdetése, ami kifejezetten hunyadiak korához, Hunyadi János harcaihoz kapcsolódik. Hogy az összes magyar vonatkozású forrás föltárja, hogy ezt az egész szép nagy gyűjteményt végig kell Teleki Józsefnek olvasnia, mint mondtam eredeti latin nyelven, hogy kiszűri az összes ilyen vonatkozás. Hasonló méretű gyűjteménye volt a bizánci történelemre vonatkozó forrásokból is, amit itt a másik oldalt a sarokban látható, 18 hasonlóan vaskos kötet, és hát részben latin görög, részben csak görög nyelven. Ugye ennek is komoly magyar vonatkozásai voltak. 15. században a bizánci birodalom és Hunyadiak Hunyadi János kormányzó együtt harcoltak a törökkel sok esetben. Tehát ennek is nagyon sok magyar vonatkozása volt, és ezt is végig kell ugyanúgy olvasni a Teleki Józsefnek. Legtöbbször latin, de sokszor görög nyelven. Persze volt kifejezetten magyar vonatkozású forrásoknak a gyűjteménye is. Ebből egy hatkötetes sorozatot állítottunk ki, a Schwartner-féle gyűjtemény. Ez azért emlékezetes, mert Anonymusnak a híres gesztája először itt került, vagy az egyik első modern mutatott példánya itt lett kiadva. Nem csak már kiadott művekkel foglalkozott Teleki József, hanem ő maga is kutatott fel eredeti forrásokat, amikhez annál is inkább jó lehetősége volt, mert ugye főúrként, illetve a közigazgatás magas polcai dolgozó emberként hozzáférése volt olyan régi családi anyagokhoz is, illetve olyan állami archívumokhoz, amelyeket soha előtte egy történet búvásán nézhetett át ilyen alapossággal. Munkája eredményeként a Hunyadi akkora Magyarországon sorozat utolsó okmánytár című kötete kifejezetten a Teleki József által összegyűjtött Hunyadi akkorára vonatkozó eredeti anyagokat tartalmazza, tehát 15. századi levelekkel, okleveleket, hasonlókat. Ebből majd mondtam, hogy egész kötetet találtál neki, amik új és soha előtte föl nem fedezett forrásokat jelentettek, és olyan precízen dolgozta fel őket, hogy még mai történettudományi tanulmányokban is látok olyat, hogy erre a gyűjteményre hivatkoztak, mint felhasznált forrásra. A legérdekesebbeket pedig facsimile kiadásban is kötötte a könyvbe. Itt, ahol ki van nyitva ez a kötet, például Hunyadi János egy saját levele olvasható, nyilván nem saját kezírásával, mert hogy amennyire tudjuk, nem igazán tudott effektíve írni, de ő diktálta, illetve az ő neve olvasható az aláírásnál, Johannes de Hunyad, Rejmi Hungária gubernátor. Tehát ez egy Hunyadi János saját levele volt, amit Teleki József talált meg. Illetve felhívnám a figyelmet még egy képre itt a vitrínben, amelyet a saját benyomásom szerint egy kicsit emlős beütésű gimnazista fiatalember emlékeztet, de valójában Bonaparte Napóleon ábrázolja. Ez annak állít emléket, hogy a Hunyadi akkora mellett a másik nagy esemény, ami Teleki Józsefet foglalkoztatta, az a francia forradalom volt. Hát tulajdonképpen az egész korabeli Európát a francia forradalom foglalkoztatta, mert a Teleki József fiatalságának évtizedeiben zajlott le az eseménysorozat. Napóleoni háborút gyakorlatilag felhúztak egész Európát, és hát az egész korabeli közvélemény kíváncsi volt rá, hogy hogy került sor erre az eseményre, mik voltak az okai, kik voltak annak a fő alakjai. És hát ennek eredményeként nagyon sok francia forradalommal foglalkozó könyvet is beszerzett Teleki, például Napóleonnal foglalkozó könyveket. Ennek állít emléket az itt megjelent kiadvány, ami nem csak az eseményeket, hanem a fő eseményeket, fő helyszíneket, szereplőket is részletes és vízesen kidolgozott metszeteken mutatja be. És ha már a képeknél tartunk, Teleki József történelmi anyagának másik fontos részét képezték a régészeti könyvek. Ugye ez a klasszicizmus kora volt, amikor a régi görög-római emlékek iránt igencsak megnyit az érdeklődés, és megindultak ugye az Itáliában való kifejezett utazások is. Tulajdonképpen ezt a mai turista utak elődjének is lehet mondani. Például maga Teleki József, illetve a nagyapja, az idősebbik Teleki József is, akinek az arcképe itt látható, ő is járt Itáliában. De hát ugye nem tehették meg még a telekiek sem, hogy mondjuk a Kolosszum tövében lőnek magukról egy selfit, aztán felposztolják a Facebookra, mert a technika még nem tartott ott. De rendelkezésre álltak nagyon szép és nagyon díszes kidolgozású illusztrált kötetek különféle római görög emlékekről, és ezeket már haza lehetett vinni, hogy otthon nosztalgiázzanak felettük, vagy akár természetesen a történeti kutatásokat is elősegítsék rajtuk keresztül. De tehát maga a régészetnek a tudománya is ekkor alakult ki, valamint olyan szempontból, hogy a mai értelemben is tudományként lehetett rá hivatkozni. Itt a vitrén hosszabbik oldalán például egy Bernard Mofupó nevű francia bence szerzetesnek a munkáján látható. Őt tartják az egyik első modern értelemben vett régésznek, és hát ebben a könyvében valóban tudományos pontossággal dolgozta föl az általa vizsgált régi római görög emlékeket. A Twitter rövidebbik oldalán pedig egy eljegyzés ünnepség látható, bármilyen furcsa is, és egy tengerrészt ábrázol rajta hajókkal. Ez egy monumentális 45 kötetes sorozatnak az egyik darabja, amit egy Grévius és Murmand nevű szerzőpáros hozott létre, és a korabeli Itáliáról rendelkezésre álló teljes ismeretanyagot megpróbálták ebben feldolgozni. A régmúltra vonatkozó dolgokat, az egyes tájak híres épületeit, szokásait, öltözködését, minden létező információt, és tették ezt olyan jó minőségben, hogy a kortárs 14. Lajos francia király, illetve a Vilmos angol király is külön gratulált a szerzőpárosnak a munkájukhoz. Itt, amint mondtam, egy eljegyzés ünnepségnél van nyitva ez a könyv, Berence legismertebb ünnepét ábrázolja, amikor a város vezetője, a Dózse kihajózott a Berencei lagunába, és ünnepélyesen, mint a város vezetője eljegyezte a városnak a tengert, mint a város jólétének meg gazdagságának a forrását. Hát mondtam, ez, mint mondtam, ez volt Velence legemlékezetesebb ünnepe. A manapság ugye már nem kellett sajnos kihajózni a lagúnába, hanem maga a tenger ment be Velencébe, egy természeti katasztrófa keretében. Sajnos, de ekkoriban még ez a szertartás megtartható volt minden bonyodalom nélkül. A másik hosszanti oldalon egy még reprezentatívabb és szebb illusztráció sorozat látható. Egy bizonyos Giovanni Battista Passeri nevű a toszkánai nagyhercegek szolgálatában álló régiség búvárnak az általa vizsgált etruszk vázákról készített metszet sorozata. Tehát ő nagyon aprólékosan és tényleg gyönyörű díszes képeken ábrázolta az etruszk figurákat, több száz képet készített róla. És tette ezt olyan precízen, hogy még a 20. században is használták ezt a könyvsorozatot a British Múzeumnak a munkatársai, amikor egy aukció során hozzájuk került állományt fel akartak dolgozni, és a régi itáliai kerámiáknak a hovatartozását, a korábbi történetét megpróbálták föltérképezni. Ehhez nagyon nagy hasznot, vagy nagyon hasznosnak bizonyult ennek a munkának a során Giovanni Battista Passerinek ez a sorozata. A másik rövidebb oldalon egy kicsit távol a spektrum, és nem a görög-római világról van szó, hanem egy Bernard Picard nevű német-alföldi és francia származású metszőnek egy régész sorozatáról, amelyben arra tett kísérletet, hogy a világon létező és ismert összes vallást földolgozza, különös tekintette azoknak a szertartásaira, a vallás híveinek az öltözködésére, illetve az egyes templomoknak a bemutatására. Itt például egy buddhista szentély látható, mi pedig Japánból, de a kanadai indiánok vallási szertartásaitól kezdve a kínai mandarinok temetési menetéig minden létező vallás bemutatott. És ezt a sorozatot a modern eszmetörténészek a felvilágosodás jelentős vívmányának tartják, konkrétan a vallási tolerancia gondolatának a fejlődésében egy jelentős lépcsőfokot jelentett, amelyben az összes vallás a maga komplexitásában, a maga történelmi gyökereiben mutatta be. Tehát minden egyes vallás úgy ábrázolt, mint aminek megvannak a maga értékei, nem pedig a korábbi évek, évtizedek keresztény perspektívájú ábrázolásában, amikor is ugye nagyon legészték az összes nem keresztény vallást. Ehhez képest ez a sorozat kifejezetten úgy mutatja be az összes vallásnak, mondtam, amelyik önmagában is értéket képvisel. És ne felejtjük, ez abban az időszakban került ki a nyomdába, amikor itt nálunk Magyarországon például a Kalapos király II. József kiadta a vallási türelmi rendeletét. Ez ugye még csak az egyes keresztény felekezetek egymás közötti viszonyára vonatkozott, de a vallási türelemnek, a vallási toleranciának ugyanolyan megnyilvánulása volt, mint ez a sorozat. És akkor Teleki József történeti érdeklődéséről ennyit. Most magára az egész könyvtárat érnék rá, amit Teleki József ugye felajánlott 1826. márciusában a frissen alakult Magyar Tudományos Akadémia, akkori nevén Tudós Társaság javára. Az alapító levélben az szerepel, hogy ebben a 1826-os felajánlásban 30 000 kötetet adományozott az akadémiának, De ez nem az ő saját gyűjtése volt, hanem már a nagyapja, az idősebb Teleki József elkezdte. Ő vásárolt először Pesten, azt elvitt a téren házat a családnak, és ott egy olyan 3000 kötetes könyvtárat állított össze. A fia, Teleki László örökölte meg ezt az állományt, meg a házat is, és ő ezt a gyűjteményt 24000 kötetesre bővítette, egy igazi enciklopédikus tudós könyvtárat hozva létre, amely valamennyi tudományákból tartalmazta a legfontosabb kúrens szakirodalmat, legalábbis majd kifejezéssel élve. Ez már egy kifejezetten tudós könyvtár volt, de sajnos Teleki László nem érte meg az akadémia létrejöttét, mert 1821-ben elhunyt. Ő aztán a könyvtárat megöröklő fia, Teleki József osztály része lett, hogy ezt az időközben még 6000 kötettel 30000-esre bővített állományt felajánlja a tudós társaságnak. Sajnos azonban az első években még nem került beszállításra ez az anyag az akadémiára, mert hogy nem volt hozzá elég hely. 1844-ben hozták be a könyveket az akadémiára, az akkor bérelt épületébe, a Trattner Károly házba, ami ma Petőfi utcában található. Itt bérelt az akadémia annyi helységet, hogy oda beférjenek a könyvek. Toldi Ferenc titoknok szállította be őket a Telekiek házából, és felállította egy tudományos szakrend szerint. És néhány nappal a meghivatalos megnyitó előtt körbevezette az állományon Vörös Marti Mihály költő, ezzel a sétával ihletve meg a Gondolatok a könyvtárban című verse. Ez ugye a magyar irodalom történetnek egy jeles eseménye volt, bár Teleki József nem tudom, hogy mit gondolt az ilyen megjegyzésekről, hogy Országok rondja könyvtára neve, ezt ugye kifejezetten az ő könyveiről mondta Vörös Marti. Minden esetre azt érjük, hogy a könyvtárakkor már föl volt állítva, és ekkor kezdték el használni azt a bélyegzőt is, amit néhány évvel korábban csináltattak, kifejezetten a Teleki állomány könyveinek a megkülönböztetésére, mégpedig Teleki József alapító levelének az egyik kitételé szerint. Érdekessége ennek a pecsétnek, hogy Toldi Ferenc titoknok csináltatta, 1836-ban azt közölte Teleki Józseffel, mint elnökkel, hogy a metsző, a mester vállalta ezeknek a bélyegzőknek az elkészítését, tehát a könyvtárnak, meg a Teleki állománynak a bélyegzőjét, kemény 10 forintért, de előre kérte ezt a pénzt, mert nem bízott benne, hogy az akadémia élén ugye Széchenyi meg Teleki grófokkal, majd utólag kifizeti ezt az összeget. Mindenesetre elkészült ez a két bélyegző, és el is kezdték használni a könyveken, 1844-től, és utána 1865-ben, amikor erre az épület elkészült, ahol most vagyunk, akkor már egy külön könyvtár helyiséget hoztak létre, ahol ma azt hiszem a tudóskút kávézója található az akadémiai palotában. Ekkor az akkori könyvtárnok Kunfalvi Pál felállította szintén tudományos szakrend szerint az akadémiai könyvtár könyveit, de ekkor már túlságosan bonyolultnak találta volna, hogy külön felállítsa a Teleki állománynak a darabjait, ahogy az szintén a könyvtár alapító levelében szerepel kitételként, és aztán külön felállítsa az akadémiai könyvtár többi darabját, mert azt tartotta, hogy nagyon áttekinthetetlen lesz az állomány. Úgyhogy kérte külön a család akkori fejétől, Teleki Sándor gróftól, hogy az alapító levéllel szembe szállva hagyolvaszthassák be a Teleki állomány darabjait a többi könyv közé. Ezt Teleki Sándor gróf jóvá is hagyta, így aztán egy egységes könyvállomány jött létre az akadémián, mert sajnos a Teleki gyűjtemény így feloldódott, úgymond a könyvtár teljes állományában, és azonosítottatlanná váltak tulajdonképpen a könyvek, mert hiába mondta ki az alapító levél, hogy egy külön listát és egy nyomtatott katalógust kell készíteni az alapító állományról, ez szintén nem készült el. A már említett bélyegzőt pedig csak helyen közel használták a könyveken, nagyon sok, több ezer olyan kötet volt, ahol kihagyták ennek a bélyegzőnek a használatát. Így aztán egy 200 évre az alapító állomány feledésbe is merült. Néhány éve sikerült rekonstruálni, miután a főigazgató úr Monok István egy külön kutatói pályázatot hirdetett kifejezetten azzal a célra, hogy az állomány rekonstrukcióra kerüljön. És most már ez valóban meg is történt. A 200 éve az országgyűlési határozatban említett katalógus is elkészült, belegyelőre csak a kézirattárban található számítógépeknek a szerverét, mert hogy nyomtatni még nem tettük meg, illetve lehet, hogy is fog, mert nagyon hosszú lista, olyan 600 oldal tartalmaz Itálsz New Roman A4-es méretben. Mindenesetre az alapító állomány most már ismerjük, és ennyiben a kiállításon a története mellett egy-két érdekesebb anyagrészről rendeztünk még be vitrineket. Itt az első ilyen vitrinben például az ősnyomtatványokból állítottunk ki egy gyűjteményt, tehát a 15. századi kiadványokból, amelyek ugye a legértékesebb részét képezik a régi könyveknek. 1200 ősnyomtatvánnyal rendelkezik ma az akadémiai könyvtár, ezen mi vagyunk a második legnagyobb ilyen gyűjtemény az országban, és ennek az 1200 darabnak az egyharmadát, 400-at mindjárt Teleki József adott az akadémiának. Ebből van itt három kötet, például, mint itt a címen is szerepel, a középkori Wikipédia, ami egy 13. századi Domonkos szerzetes munkája, és a korabeli tudomány teljes ismeretanyagát megkísérelte lexikonszerűen feldolgozni, és ezt olyan jó minőségben tette, hogy a kortárs 9. Lajos francia király külön kért egy példány személyesen a szerzőtől, mert hallotta, hogy ennyire jól megcsinálta. Itt a Speculum Historiala nevű tarabja található a gyűjteménynek, ami a történelmet dolgozza föl. És egyébként ennek a munkának a sikerét az is mutatja, hogy még a 17. században is jelentek meg újabb kiadásai. Persze a tudomány eredményeivel, azóta kihívott eredményeivel földúsítva, de még mindig az eredeti szerző neve alatt. Ez mutatja a szerzőjének a korabeli felfogását. Ugye akkoriban nem az volt a divat, mint amiről ma lehet sokszor hallani, hogy valaki másnak a tudományos eredményét ellopja, és a saját neve alatt publikálja, hanem pont fordítva történt a dolog, valaki a saját írásait megpróbálta egy már ismert szerző neve alatt eladni. Ennek jó példája a másik könyvünk, ami a kiírása szerint a híres késő ókori, korai középkori szerzőnek, Boétiusnak egy nevelés tudományi értekezését tartalmazza, amihez Aquinói Szent Tamás írt volna kommentárt. A dolog szépséghibája, hogy sem az eredeti szerző nem Boétius volt, hanem egy olyan 800 évvel később élt középkori szerző. Sem pedig a kommentátor nem Aquinói Szent Tamás volt, hanem egy másik kortárs írástudó. Egyébként pedig a nevelés történetben ez egy fontos értekezés, így a iskolások megfegyelmezéséről, az oktatás megszervezéséről szól. Amint mondtam, azért sem az eredeti szerző, sem a kommentátor nem érte vállalni a saját nevét. A harmadik kötet pedig, mint a cím is mondja, a pápa romantikus regénye. Külön felhívnám a figyelmet a szerző egyik tulajdonos által berajzolt igen eredeti Krisztus ábrázolásra. De maga a könyv is érdekes, ugyanis egy 15. századi humanista írta, egy Enea Silvio Piccolomini nevű író. Ez egy szerelmi történet, ami nem kifejezetten a házasság szentségének az abszolút tiszteletben tartását propagálja. De ennek ellenére jól megírt mű volt, csak kicsit kínossá vált a szerző számára, amikor néhány év múlva pápává választották, második Pius néven, és akkor néhányan felvetették neki a kérdést, hogy hát ezt a tiszteletlen stílusú, tehát a házasság szentségével szemben tiszteletlen könyvet, azt így hogy tartja összeegyeztethetőnek az egyházfői státusával. Ekkor mondta azt, hogy amit Éneászként írtam, azt felejtsétek el, amit második Piuszként mondok, azt jegyezzétek meg. Ez volt az első példája annak, hogy a negatív reklám is reklám, ugyanis ez a mű, mely a következő évszázadban is bestsellerként forgott közkézen, nem is kellett neki annál nagyobb reklám, mint hogy nem csak hogy a pápa írta, de még próbálta is letagadni. Tehát ez aztán abszolút népszerűséget biztosított a számára. Magyar fordítása is van egyébként, a 16. században írta meg egy akkori író. És hogyha már a vallásnál tartunk, akkor itt a harmadik vitrinben a telekiek biblia gyűjteményéről ejtenék néhány szót. Telekiekről tudni kell, hogy egy nagyon hitű protestáns, közelebbről református familia voltak, aminek egy kevésbé dicsőteli megnyilvánulása volt, hogy az akadémia egyik alakuló ülésén, mikor az intézmény megszervezését összeállítani hivatott bizottság összegyűltási alkalommal, már akkor is Teleki József elnöklete alatt, akkor Teleki József a megjelenő katolikus pap tagokat a zsebre dugott kézzel fogadta, mert hogy ezekkel a pápistákkal nem volt hajlandó kezet fogni. Viszont ennél sokkal méltóság teljesen megnyilvánulása volt a protestáns hitűségének, az, hogy nagyon sok teológiai könyvet összegyűjtött, például nagyon sok Bibliát, nyelvükben és külalakjukban is rendkívül változatosságot mutatnak ezek a könyvek. Például mindjárt érdekes, itt a középen látható görög nyelvű új szövetség, amelynek minden egyes nyomtatott lapja mellé egy kétszer akkora üres fehér papírt is bekötötte, hogy a prédikációra vagy valamilyen teológiai dolgozat írására készülő teológus nyugodtan jegyzetelhessen az adott résznél. Egy másik kötet, egy szír latin kétnyelvű biblia, amihez nagyon bőséges kéziratos jegyzeteket fűzött az egyik tulajdonos, hogy aztán tényleg ennyire penge volt szírből, vagy csak ezt a látszatot akarta kelteni a látogatóiban, hogy itt kinyitotta ezt a bibliát, és látták, hogy hú, hát ez aztán a szír nyelvű bibliát ilyen alaposan jegyzetelte, ezt nem tudod megmondani. Minden esetre a Telekieknek ilyen nyelvű bibliájuk is volt. Inkább a különlapja miatt érdemel említést ez a szélső sarokban lévő könyv, amely egy vaskapcsokkal megerősített igazán reprezentatív kötésben lévő kötet, és bibliai értelmező jegyzeteket, úgynevezett posztillákat tartalmaz, de teológiai vitákban akár kézifegyverként is hasznos volt, hogyha az az átkozott teretnek, vagy ez a mocskos pápista olyan érveket mondott, hogy az illető nem tudott megfelelni, akkor csak egy lendülettel abszolválta a dolgokat. Volt továbbá a Telekieknek sok kiadásuk az első reformátoroknak a biblia fordításaiból, például itt egy Luther-féle német biblia egyik első kiadása látható. Volt továbbá több korai magyar fordítású bibliájuk is, például itt a Vizsai biblia, illetve Heldai Gáspárnak a Mózes ötkönyvéről készített fordítása. Ez ugye még a Vizsai bibliánál is korábbi, de nem a teljes bibliának fordítása. Viszont szintén jellemző, hogy az első katolikus magyar biblia fordításból csak az első megjelenés után egy olyan bő 100 évvel készült kiadást vásároltak meg a Telekiek, mert azt már nem tartották annyira fontosnak, hogy katolikus bibliájuk legyen. Viszont annál érdekesebb ez a sarokban lévő könyv, ami 5 párhuzamos fordítást lomultat föl, abból 4 német. Ugyanazt a szöveget, az Ószövetséget tálalja párhuzamos oszlopokban katolikus, luterálus, kálvinista, meg izraelita fordításban. Hát, hogy az egyes felekezetek bibliai értelmezések között mi a különbség, azt egy ilyen biblia kutató simán kiteríthette, hogyha összevetette a párhuzamos szövegeket. Az ötödik nyelv pedig az ezekhez hasonló holland fordítás volt, valószínűleg református, de hogy milyen felekezetű, azt nem tüntették föl. És akkor még a régi könyveknél maradva, először is a 16. század Steve Jobsának tevékenységét mutatja be a vitrin, akit egyébként Albus Manuciusnak hívtak, de az információ áramlásban, az információ közlésben egy elég komoly változást hozó tevékenységet folytatott ő. Ennek bemutatására itt áll ugyanannak a műnek Julius Caesar kommentárjainak 2 kiadása. Bal oldal ez egy ős nyomtatvány, ami még őrzi, mint a régi középkori kódexeknek a hagyományait. Egy tízes iniciálé van benne, egy reprezentatív, nagyon szép szövegkép, ami azonban nagyon sokban emlékeztet a középkori kézírásra. Össze vannak rómva betűk, rövidítve vannak szavak, ami nyilván akkoriban még hasznos volt, mert is voltak a pergamennel, meg az idővel is, miközben kézzel írták a szöveget. De Albus Manucius rájött, hogy az olvasást egyrészt nehezíti, másrészt a nyomdatechnika fejlődésével már nem kell ragaszkodni ehhez. Úgyhogy ő kifejezetten olyan könyvek gyártására állt át, amelyek könnyebben olvashatóak voltak, nagyon tiszta írásképet adtak, és valamelyes kevésbé voltak díszesek, tehát olcsóbbak is minősültek. És hát a méretük is, meg a kézben lehetőségük is olyan volt, hogy akár menet közben valaki a zsebéből előkapta, akár mondjuk egy ekkora könyvet, most is a metrón a falnak dőlve az ember szívesen előveszi és lapozgatja, miközben egy ilyen reprezentatív ősnyomtatványt azt nehézkesebb lenne kezelni. És hogy ez tényleg így volt, azt egy magyar pozsonyi kanonoknak, egy bizonyos Turzó Zsigmondnak a leveléből is tudjuk, aki külön köszönő levelet írt Aldus Manuciusnak, hogy neki hála, most már az utazásai közben nem kell unatkoznia, hanem olvasgathatja ezeket a kis kézreálló könyveket. Egy lengyelországi kiállításon készült képeken láttam is egy ilyen hosszú bőrszütyűt, ami a kiírás szerint kifejezetten arra szolgált, hogy abban könyveket tároljanak és alulnyelve mellékösség. Tehát ugye ez a pozsonyi kanonokat szépen foroszkáltott a magyar utakon, a nyerge egyik oldalán könyvek voltak, a másik oldalon a szabja. Szóval, hogyha egy török jött, akkor a szabját vette elő és lekaszabolta, ha lekaszabolta, akkor pedig eltette a szabját és olvasgatott tovább. A másik két könyvben pedig Teleki József legfontosabb családi kapcsolatának a bizonyítéka látható, mégpedig annak, hogy negyedfokú unokatestvére volt saját magának. Ez úgy alakult ki, hogy ugye visszavezetett a családfáját Teleki Mihályig, aki a Teleki család első jelentős alakja volt, ő szerzett profilakat a családnak, és már ő is hithű református ember volt, aminek az egyik bizonyítéka, hogy a 17. század végén két református teológus neki dedikálta a művét. Itt látható a két mű dedikációja, egyik nyomtatva, a másik kézírásban. Tehát ez a két könyv Teleki Mihály tulajdonában volt. Egy másik tulajdonosi bejegyzést is láthatunk bennük, ez ugye egy bizonyos Vaj Katától, aki Teleki Mihálynak a menye volt, Pál nevű fiához ment a feleségül, és aztán az ő álluk az úgynevezett Kendőrúnai ág, Ádám nevű fiúkkal folytatódott, aztán Ádám nevű unokájukban, aki a portása volt, ami akadémiai elnökünk nagyapjának, az idősebbik Teleki Józsefnek. Ők tehát másodonok a testvérek voltak, és egész közeli kapcsolatban álltak. Ennek következtében egy ilyen családi megegyezés keretében összeházasították a két gyermeküket. Teleki Józsefnek a fia, Teleki László elvette Teleki Ádámnak az idősebb lányát, Máriát. Tehát harmadonok a testvérek voltak, és aztán férje és feleségé váltak. Ez a Teleki Ádám fiútódott viszont, neki nem volt fiútódja, halál akkor a három lánya felosztotta egymás között a könyvállományát. Ennek a tanújjele ez a két kéziratos bejegyzése ugyanebben a két könyvben olvasható. Tehát három részre felosztották a könyvállományt, ez a két könyv Mária tulajdonába került az osztozkodáskor, és hát aztán beolvadt a férjének, Teleki Lászlónak a könyvtárába, aztán ugye a közös fiúkhoz, Teleki Józsefhez került, aki aztán felajánlotta ezt az akadémiának. Tehát tulajdonképpen a történeti tudásunk alapján, így a három bejegyzés alapján rekonstruálható egy könyvtörténeti nyomozás keretében ezeknek a köteteknek az egész története. A mostani időktől visszavezethetőek 200 vagy 300 éven keresztül egészen a keletkezésük. Az összes tulajdonosuk 6-7 generáción keresztül egészen a Teleki Mihályig, akinek maguk a szerzők dedikálták a könyvet. Akkor most csak röviden a Teleki könyvtárnak a természettudományi állományáról beszélnék, ami hát nem volt egy túl jelentős állományrész, akkoriban ugye a természettudományok sem voltak akkora súlyképviselő disziplínák, mint ma, de azért egy-két értékes könyvben beszereztek a telekiek. Például itt az állatokról és a növényekről készült könyvek közül van egy-két érdekes darab. Itt például a Bécs Linnéjének nevezett Nicolas Joseph Jacquet egyik munkája, aki a kor első számú botanikusaként működött, és legfőbb botanikai művében több kifejezetten magyarországi növényt is bemutatott, mert hogy Magyarországon is tanított egy ideig a Selmezbányai Akadémián. Volt viszont egy növény a tátorján, vagy pásztorkenyér, amit sehol nem talált meg, ezért egy magyar tanítványát bízta meg azzal, hogy keresse egy ilyen növényt, és írja le neki egy disszertáció keretében. Ezt ez a tanítvány bizonyos Szent Miklósi Sándor meg is tette, és az eredménye a munkájának itt látható, egy tényleg reprezentatív, nagyon szép és természettudományilag pontos metszeten is bemutatta ezt a növényt. Ha már a metszeteknél tartunk, akkor még itt érdekes, egy bécsi professzor párosnak, egy bizonyos Piller és Mitter Pachyel professzornak a pozsegai felfedező útjukról készült könyve, ahol számos növény és állatfajt leírtak tudományosan, elsőként a tudománytörténetben. De nem csak ezért fontos a könyv, hanem mert ez volt az első olyan magyar nyomdából kikerült könyv, amely kifejezetten természethű növényes állatábrázolásokat tartalmazott. Szintén magyar kuriózum ez a Balassó sarokban lévő kis könyvecske, amiben Szeverényi János szerző arra tett kísérletet, hogy egy önálló állatrendszertan dolgozzon ki. Ez egy kifejezetten magyar kezdeményezés volt tehát, de sajnos nem volt igazán szakmailag jó minőségű. Aztán itt a Magyarországon is a mindenféle rendszer terjedt el, mint ahogy az egész világon. A korban számon tartott három ország közül, a természet három országa közül az állatok és a növények mellett a harmadik, az ásványok országa volt. Ebből is volt néhány könyv a telekieknek, ami értékesnek mondható. Például a korszak első számú magyar ásványtudósától, Bord Ignáctól, akiről az itt látható Bornit ásványt is elnevezték. Hát, személyesen nem állt kapcsolatban a mi telekieinkkel, de figyelemmel kísérték a munkásságát, illetve a híres Marosvásárhelyi téka alapítónak, Teleki Sámuelnek ismerőse lehetett, mert hogy szabad kőművesként páholytársak voltak Bécsben. Szintén a páholytársuk volt még Mozart, aki Born Ignácról mintázta a varázsfogolában Sarastro alakját, ezt kultúrtörténetileg érdekességként meg lehet jegyezni. Hát emellett, mint mondtam, Born Ignác egy jelentős ásványtudós is volt. Itt például az erdélyi ásványi tani értekezései láthatók, amelyeket érdekes módon magánlevél formában írt, mert a korabeli cenzúra nem engedte, hogy kifejezetten hazai ásványtani munkát külföldre vigyenek. Ő viszont a külföldi ismerősét akarta erről tájékoztatni. Itt az első rendes cenzúra élet és jóváhagyott magyar ásványtani munka látható, egy Giovanni Antonio Scopoli nevű embertől, latin nyelven. Itt pedig az első magyar nyelvű magyar mineralógia, Benkő Ferenc tollából, aki az említett Scopolinak a tanítványa volt, de nem ezért érdekes a mű, hanem mert két teleki is támogatta a megjelenését, a már említett erdélyi téka alapító Sámuel, illetve Teleki József az idősebbik, tehát az akadémia elnök már korábban is említett nagyapja. És akkor végül még néhány kérdőt bemutatnék, ami a szigorú tudományosság mellett könnyebb vizekre elvez. A jobb felső sarokban például egy nagy népszerűséget tett érdekesség található, ami a katolikus papoknak és a házvezető nőik kapcsolatának a különféle aspektusaiból mutatja, nem túlságosan tiszteletteljes hangnemben. Mellette pedig egy vámpírokról szóló értekezés található, ilyen témából vagy 6-7 könyvük volt a telekieknek, valószínűleg az erdélyi folklór iránt érdeklődtek, a helyi kultúrai néphagyományok miatt. Minden esetre érdekes, hogy már ekkor ennyire népszerű horror alap volt ez a figura. Balfelső sarokban egy illuminátusokról szóló könyv látható. Ugye az ilyen illuminátusok, szabadkőművesek, rózsakeresztesek és hasonló tippos társaságok nagy népszerűségnek örventek a korban. Mint mondtam, Teleki Sámuel tagja is volt egy ilyen páholynak, de Teleki József akadémiai elnök édesapja, Teleki László is csatlakozott a társasághoz, mégpedig Göttingenben, mikor ott járt egyetemre. És ennek megfelelően sok velük foglalkozó irodalmat is begyűjtöttek. És hát az illuminátusok után az illumináltakról is szót ejtvén, de egy gazdasági könyv is volt a telekieknél, mert ezen tudományos érdeklődésből vásárolták, sokkal inkább gyakorlati szükségszerűségből, hogy nagy birtokos arisztokraták voltak, Erdélyben és Magyarországon is számos birtokuk volt, és az ezen folyó termelés, ezért igyekeztek a legkorszerűbb, legproduktívabb módszereket megtalálni, többek között a bortermeléssel kapcsolatban is. Ennek állít emléket ez a könyv. Kifejezetten szórakozás szolgált ez a középső kiadvány, ami egy hát felturbózott csakjátékot mutat be, különféle bábukkal, jóval nagyobb táblán, bár lehet, hogy nem Teleki József a tulajdona volt az eredetileg, hanem a bátyjáé, Teleki Ádámé, aki katonaként működött, és hát neki az ilyenfajta stratégiai játékok jobban a profiljába illettek. A jobb alsó sarokban látható könyv pedig Teleki József nagyapjának, az idősebbik Józsefnek illet a profiljába, ugyanis ez egy lottójátékkal foglalkozó kiadvány, de nem azért, mert Teleki József megrögzött szerencsejátékos lett volna, a vagyonának a gyarapítására egy másik módszert választott, mégpedig azt, hogy megnősült. Mondjuk ez a módszer sem mentes a kockázatoktól, minden esetre a szerencsejátékot valószínűleg hazárhírozó jellegűnek találta. Ez a lottójátékról szóló könyve inkább a valószínűség számításhoz való vonzalmát mutatja, mert hogy erősen érdeklődött a matematika iránt, és éppen a valószínűség számítása volt kapcsolatos az a tudományos vita, ami ekkoriban az európai matematikai élet két vezető alakja között folyt, és ebben a vitában Teleki József is beleszólt, mégpedig az egyik professzor védelmében, aki európai tanuló évei alatt őt magát is tanította. Egyébként külön maga a professzor kérte meg rá Telekit, hogy ha gondolja, írjon egy pár szót a védelmében. Tehát egy nagyon megbecsült tanítványa volt ennek a Bernoulli nevű professzornak, aki aztán nagyon értékesnek is találta Teleki József megjegyzéseit, mert elmondható, hogy egy igazán képzett matematikusról van szó a személyében. És akkor legvégül néhány érdekesebb könyvről készült képet mutatnék még itt a plakáton. Itt a bal felső sarokban egy gólyafejű vízilóláb látható, ami egy érdekes hieroglifa megfejtése volt egy szerzőnek, de ez még a hieroglifák tényleges megfejtése előtti kísérlet volt. Ez a szerző úgy gondolta, hogy a gólyafejű vízilóláb az eredetileg az egyiptomi fáraók jogorának az ősképe volt, és aztán a jogarról lett mintázva egy hieroglifa, ami igazából az egyiptomi fáraók igazságosságát lett volna hivatott jelképezni. Valósághoz semmi köze az egésznek, de egy egész regényt írt mégis a hieroglifa mögé a szerző. Jobb oldalon bármilyen furcsa és egy komoly természettudományos könyvnek az egyik lapját láthatjuk, egy Jan Johnston vagy Johnston nevű skót és lengyel származású természettudósnak az állatokról szóló munkáiból egy lapot. Minden munkájának a végére tett ő egy fejezetet, amelyben az adott állatcsoporthoz hasonlító mitológiai lényekről írt. Itt például a madarakról szóló könyv végén egy griffmadár, egy hárpia, egy főnix található, meg egy pelikán, ami ugye a monda szerint a saját vérével táplálja a fiókáit. Tehát az ilyen mitológiai lényeknek az esetleges valós alapjait, illetve az ilyen mondáknak a kialakulását is vizsgálta ebben a könyvben. És utolsóként a jobb alsó sarokban egy könyv borító látható, rajta egy 16. századi divatruhába öltöztetett hölgyen, amint az egyik kezében egy kalapácsot fog, másikban pedig nem sarlót, hanem egy nagy szöveget, és azt éppen beleveri egy férfinak a fejébe. Ez egy ószövetségi jelenetet ábrázol egy Jael nevű asszony a főhőse, aki a választott népre támadó ellenségnek a vezérét, egy bizonyos Sziszerát, mikor az a csatából menekülve kimerülten elalszik, egy ilyen módszerrel abszolválja, tehát kalapáccsal sátorszöveket ver a fejébe. A könyv hátlapján egyébként egy ószövetségi hasonló jelenet látható, Judit, amint Holofernész egy karddal fejezi le, tehát szintén egy ellenséges főparancsnokot iktat ki. Hát, ezek a jelenetek, általában az ószövetségi történetek nagyon népszerűek voltak a 16. századi protestantizmusban. Egyrészt az ószövetségre alapból jobban figyeltek a protestánsok, másrészt az ilyen történetek, amely a hit mellett való kiállásra, a bátorságra hívtak föl, kifejezetten kedvelt témák voltak, és ennek jele volt, hogy sok könyvre is rátették borítóképet, hogy ezzel is az olvasókba egyrészt súlykolják ezeket a vallási erényeket, másrészt jellemzi a korabeli vallásos műveltséget, hogy elég volt ezt a képet kitenni, és már is mindenki tudta, hogy milyen jelenetről, milyen figurákról van szó. Mert most ennyit akartam elmondani. Köszönöm a figyelmüket, illetve hogyha valami kérdés van, azt örömmel várom, illetve még a figyelmükbe ajánlom a kivetített képanyagainkat, amelyek azok a könyvek, azok az illusztrációk kerültek fel, amelyek a vitrinekben, a tárolóban már nem kerülhettek ki. Köszönöm a figyelmet!